tovább az igét, mégpedig a Mózes 4. könyvéből a 21. fejezetet szeretném elolvasni. Tehát Mózes 4. könyvéből a 21. fejezet. Így szól az ige. 4 Mózes 21. Amikor meghallotta a kánaáni Arád királya, aki a délvidéken lakott, hogy odaért Izrael az Atárimi úton, megtámadta Izraelt, és foglyokat ejtett közülük. Ekkor fogadalmat tett Izrael az Úrnak, és ezt mondta, ha egyszer kezembe adod ezt a népet, mindenestől kiírtom városait. Az Úr meghallotta Izrael szavát, kezébe adta ezeket a kánaánikat, és Izrael mindenestől kiirtotta őket és városaikat. Ezért nevezték el azt a helyet Hormának. Majd elindultak a Hor hegytől a Vöröstenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta, vétkeztünk az Úr ellen, és ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, csinálj egy részkígyót, és tűz rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Azután elindultak Izrael fiai, és tábort ütöttek Óbótban. Óbótban tovább menve tábort ütöttek Íjé Abárimban, abban a pusztában, amely Moábtól napkeletre van. Onnan is tovább mentek, és tábort ütöttek az Ered pataknál. Onnan is tovább mentek, és tábort ütöttek az Emoriak határában, eredő Arnon túlsó partján, a pusztában, mert az Arnon Moábnak a határa, Moáb és az Emoriak között. Ezért van szó az Úr harcainak könyvében, Vahébról, Szufában, a völgyekről, az Arnonról, a völgyek lejtőiről, amelyek Árvárosa felé húzódnak és elérik Moáb határát. Onnan beérbe mentek, ott van az a kút, amelynél ezt mondta az Úr Mózesnek. Gyűjtsd össze a népet, mert vizet adok neki. Ekkor énekelte Izrael ezt a dalt. Buzog föl kút, zengjétek dalát. Kút, fejedelmek ásták, nép vezérei vájták, kormánypálcájukkal, vezérbotjaikkal, puszta ajándékát. Mattánából Naháliéba mentek, Naháliéból pedig Bámódba. Bámódból Gajba mentek, amely Moab mezején van, a Pizga csúcsánál, amely a sivatagra néz. Ekkor követeket küldött Izrael Szihonhoz, az Emória királyához ezzel az üzenettel. Szeretnénk átvonulni országodon. Nem térünk le se szántóföldre, sem szőlőbe, kútvizet sem iszunk. A király útján megyünk, amíg átvonulunk területeden. De nem engedte meg Szihon Izraelnek, hogy átvonuljon területén, hanem összegyűjtötte Szihon egész hadinépét, kivonult Izrael ellen a pusztába, és Jahakba érve megütközött Izraellel. De Izrael kardélre hányta őket, és birtokba vette az országot, az Arnontól a Jabbókig, az Ammoni határig, mert meg volt erősítve az Ammóniak határa. Elfoglalta Izrael mindazokat a városokat, és letelepedett Izrael az Emoriak városaiban, Hesbonban is, meg a hozzátartozó falvakban. Mert Hesbon Szihonnak, az Emoriak királyának a városa volt, aki hadat viselt Moháb előbbi királya ellen, és elfoglalta egész országát az Arnónig. Ezért mondják a regélők, jöjjetek Hesbonba, épüljön és erősödjék Szihon városa. Mert tűz csapott ki Hesbonból, láng Szihon városából. Megemésztette Ár Moábot, az Arnon menti magaslatok urait. Jaj neked, Moáb, elvesztél Kemos népe. Fiai földönfutókká lettek, leányai az Emóriak királyának, Szihonnak fogjaivá. Lőttünk rájuk, s elpusztult minden Hesbontól Dibónig. Elpusztítottuk Nofaig, egészen Médebáig. Ezután letelepedett Izrael az Emóriak földjén. Mózes kémeket küldött Jazérba, elfoglalták a hozzá tartozó falvakat, és kiűzték onnan az Emóriakat. Ezután megfordultak, és Básán felé vonultak, de kivonult ellenük Óg, Básán királya, egész hadinépével, hogy megütközzék velük Edreiben. Ekkor ezt mondta az Úr Mózesnek, ne félj tőle, mert kezedbe adom őt egész hadinépével és országával együtt. Úgy bánj vele, ahogyan elbántál Szihonnal, az Emóriak királyával, aki Hesbonban lakott. És úgy megverték őt fiaival és egész hadinépével együtt, hogy senki se tudott elmenekülni közülük. Az országot pedig birtokba vették. Az előző fejezetben, a múlt alkalommal Mirjánnak, Áronnak a haláláról volt szó, illetve Mózesnek a víz fakasztásáról. Igaz, hogy Isten azt mondta neki, hogy álljon oda a sziklához, és dicsőítse meg őt, és Mózes ezt nem teljesítette, ezt a kérést, hanem kétszer is ráütött a sziklára, jelképesen az Úr Jézus Krisztusra, és ennek a következménye, igaz, tudjuk azt, hogy ezzel vétket, bűnt követett el, tulajdonképpen önmagát dicsőítette, indulatból cselekedett, és Isten azt mondta neki, hogy nem mehetsz be Izraelbe, hanem csak láthatta, de igazából Kánaánnak a földjére nem juthatott el. És végigolvastam ezt az egész fejezetet, mert részben visszatérő dolgokról van szó a fejezetben, részben pedig Mózes 5. könyvében a Óg elleni meg a Szihón elleni győzelemről ott részletesen lesz szó egy-egy fejezettel, majd a második meg a harmadik fejezetben beszél erről az ige, és hát arról, erről még úgy is fogunk hallani, és azért gondoltam, hogy jó, hogyha inkább tovább megyünk. Mégis ennek a fejezetnek az egyik központi üzenete, vagy az egyik fontos gondolata, ami nekem nagyon sokszor eszembe jut, de én gondolom, hogy a testvéreknek is, a részkígyónak a története. Ahogyan Izrael vétket követett el, és Isten küldött egy olyan segítséget, egy póznára kellett tűzni egy kígyót, egy részkígyót, és aki erre hittel rátekintett, azt, ha megmarták is a kígyók, akkor meg tudott menekülni. Érdekes ebben a történetben, hogy tulajdonképpen három győzelemről van szó. Tehát, hogy végigolvastuk ezeket a részeket itt Mózes könyvei kapcsán, és valahol azt tapasztalta az ember, hogy vereségről vereségre járt Izrael. És itt mégis valami fajta fordulat, vagy valami fajta változás történik 38 év után. Mert erről már volt szó a múlt alkalommal, hogy tulajdonképpen már elég rövid idő van a honfoglalásig, néhány év, és eddig Izrael valahogy nem tudta teljesíteni azt, amit Isten kért tőlük. Először azt olvassuk itt, hogy a Negev sivatagnak a területén kánaáni népek támadtak Izraelre, és itt olvasunk egy olyan nevet, hogy Hormá, igaz, ezért nevezték el ezt a helyet Hormának, és ezt a nevet már hallottuk, maga szó azt jelenti, hogy kiátkozni, elpusztulni, Istennek fölajánlani. És gyakorlatilag, talán emlékeznek rá a testvérek, de hadd lapozunk vissza a Mózes 4. könyvének a 14. fejezetébe, és itt az utolsó verset szeretném olvasni, tehát 4 Mózes 14, 45. vers. Az amálékiek és a kánaániak pedig, akik azon a hegységen laktak, lerohanták, verték és kergették őket egészen Hormáig. Tehát ezt tudjuk, hogy ez a kikémlelés után van. Akkor, amikor Mózes kémeket küldött Kánaánba, és Hiába mondták, hogy ketten, hogy be lehet menni, el lehet foglalni, nem foglalták el, nem mertek oda menni, és utána mégiscsak megváltoztatta a nép a szavát, pedig Isten mondta, hogy most már ne menjenek, és utána csúfos vereséget szenvedtek. Itt viszont azt olvassuk, hogy győzelmet arattak. Miért van ennek jelentősége, vagy mi volt emögött a győzelem mögött? Az egyik dolog az, hogy az idős nemzedék fokozatosan kezd kihalni. Én azt gondolom egyébként, a múltkor beszéltünk erről, hogy hány ember halt meg naponta, emlékeznek rá a testvérek, hogy milyen magas volt ez a szám, és valószínű, hogy nem úgy lehetett, hogy minden nap temetés volt, ezt nem tudjuk, pontosan nem írja az ige, hanem van, amikor sok ember meghalt, például most a részkígyónál, de olvastunk arról, hogy több tízezer ember meghalt, vagy több ezer ember meghalt, és hullámzó lehetett ilyen értelemben Izrael népességének a fogyása, meg hát nyilván körülbelül egy szinten maradtak, ezt tudjuk. Igen ám, de jött egy új nemzedék. Jött egy új nemzedék, akikről tudjuk azt, hogy Isten megígérte nekik, hogy el fogják foglalni azt a földet. És olyan szempontból is érdekes ez az ige szakasz, amit most felolvastunk, nem csak a részkígyó, hogy ennek a fiatal nemzedéknek Isten fokozatosan sikereket ad. Győzelmet ad. És ezekkel a győzelmekkel erőkészíti tulajdonképpen a szívükbe azt, hogy megbátorodjanak, hogy bátrak legyenek, a bátrak legyenek, ahogy Józsué mondja, hogy legyetek bátrak és erősek. És ez a fiatal nemzedék többször is győzelmet arad. Ez az egyik oka. A másik oka pedig itt, amit mond, hogy megtámadták őket, nem őt támadtak most, hanem Izraelt támadták meg ezek a kánaáni népek, és akkor azt olvassuk itt a második versben, hogy fogadalmat tett Izrael az Úrnak, és azt mondta, ha egyszer kezembe adod ezt a népet, mindenestől kiírtom városait. És ez azért is fontos, ez a mondat, mert Isten mindig komolyan veszi a fogadkozásainkat. Tehát amikor az ember fogad valamit, vagy ígér valamit az Úrnak, Isten azt mindig komolyan veszi. És itt azt a fajta fogadalmat erősítette meg, amit Izrael tett az Úrnak, hogyha kezembe adod, akkor kiírtom. És ez abból a két szempontból fontos. Az egyik, amit szeretnék elolvasni, hogy Isten mindig komolyan veszi a fogadalmakat, mégpedig az 5 Mózes 23-ból szeretnék egy igét olvasni. Mózes 5. könyvének a 23. fejezetéből a 22. verset, tehát 5 Mózes 23-22-t. Ez így hangzik, ha fogadalmat teszel Istenednek az Úrnak, ne halogasd annak a teljesítését, mert úgy is számon kéri tőled Istened az Úr, és vétek fog terhelni. Tehát emögött van egy ígéret, és van egy figyelmeztetés. Igaz, nagyon jól tudjuk, hogy Istenre ígéretet tenni, vagy fogadalmat tenni, az azt jelentette, hogy valaki Istennek a nevét segítségül hívja, és gyakorlatilag átadja neki a kezdeményezést. Igen ám, de ha az ember ezt nem teljesítette, vagy ha saját magának ad dicsőséget utána, akkor jön rendszerint a depresszió, vagy a kétségbeesés. És azért mondja az Úr, hogy ha fogadást tesz valaki, akkor azt vegye komolyan az ember. Vegye komolyan Izrael is, és itt a fiatalokat, vagy a fiatalabb nemzedéket Isten szerette volna ezzel megerősíteni, hogy valójában megteszik-e azt, amit mondtak, és megtették, mert azt olvassuk az igébe, hogy kiírtották teljesen a népet. A másik, amit itt még az 5. Mózes 5. könyvéből szeretnék egy igét elolvasni, a 20. vers, vagy 20. fejezet 17. versét, tehát 5 Mózes 20-17, az így hangzik, 5 Mózes 20-17, Íts ki őket mindenestől, tehát előtte arról van szó, hogyha Isten neked adja azokat a városokat, A hettitákat, emoriakat, kánaánikakat, perizieket, hivieket, jebuziakat, ahogy megparancsolta neked Istened az Úr, azért, hogy meg ne tanítsanak benneteket mindazokra az utálatos dolgoknak az elkövetésére, amelyeket ők isteneik tiszteletére elkövetnek. Így ne vétkezzetek istenetek az Úr ellen. Tehát itt tudjuk már, erről volt szó máskor itt is, hogy itt nem arról van szó, hogy Isten kegyetlen lett volna a különböző népekkel szemben, hanem nyilvánvalóan a saját népét óvta, hogy azokat, akár a csecsemőket, asszonyokat, gyerekeket, betegeket, mindenkit meg kellett ölni, azért, hogy el ne terjesszék azt a fajta istentelen gondolkodást, ami ebben a városban, vagy ezekben a népekben benne volt. És ennek van újszövetségi szellemi üzenete is számunkra, hogy amikor az ember a bűn mellett harcol, akkor semmit nem szabad, hogy meghagyjon az életében, ami óemberi. Semmi olyanról, amiről én emberileg azt gondolom, hogy az helyes vagy jó. Csak amit az Úr megenged. Csak azt. Mindig akkor fejlődik az ember, hogyha a nehézségek, amelyek számunkra nehézséget jelentenek, azokba Isten tud bennünket előrevinni. És csak akkor tud előrevinni, hogyha azokat a dolgokat, amelyek számomra kísértések, vagy számomra visszahúzó erejük, abban Isten tud számomra győzedelmet adni. És ezért mondja, hogy írts ki mindenestől. Hogy csak azért mondja ott az ige, hogy íme újjá lett minden, minden újjá lett. Nem szabad meghagyni az emberi gondolkodásnak még a csíráját sem, mert annak a következménye mindig a szellemi életünkre nézve negatív, hogyha nem Isten szerint éljük vagy gondoljuk a dolgainkat. És ezért fontos itt a fogadalom, hogy a fogadalom az nem más, mint amikor az ember az Úr szavának bizalmat ad, hogy amit Isten mondott, az igaz. És ha Isten megígérte, hogy meg fogja őket menteni, meg fogja őket tartani, meg fogja őket őrizni, akkor képes is erre. És nem kell nekik emiatt kétségbe esni, hogy vissza maradhatnak ebben a gondolkodásban. Tehát ezért fontos ez a győzelem, mert ott van mögötte a megerősítés, hogy sikerülni fog Isten népe számára elvégezni a honfoglalást, és végül is el fogják tudni foglalni Kánaánt. És tudjuk azt az előző részből, a 20. fejezetből, hogy Izraelnek meg kellett kerülnie Edomot. És az edomiták, igaz, Edom népe Ézsaúnak a leszármazottait voltak, és gyakorlatilag, ha a térképet néznénk, akkor látjuk, hogy észak felé indult a nép, de akkor, amikor Isten azt mondja nekik, hogy kerüljék meg Edomot, akkor nem Kánaán felé mennek, tehát nem Kánaán felé fognak menni, hanem visszafelé kell menniük, a Vörös-tenger felé. És valószínű, hogy ezt sokan nem értették, hogy miért kell akkor, ha északra kellene menni az ország elfoglalásához, akkor miért kell mégis délre tartani. És sokan nem értették, és azt olvassuk itt a 4. versben, hogy elindultak a Hor-hegytől a Vörös-tenger felé, tehát dél felé, és útközben elfogyott a nép türelme. És ezért Isten Mózes ellen beszéltek, hogy miért hoztál ki bennünket Egyiptomból, nincs víz, nincs kenyér, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Engem főként ez az utolsó két kifejezés vagy szó fogott meg. Eddig is mondták, hogy nincs ennivaló, nincs innivaló, de az, hogy szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt, ez azt jelentette, hogy azt utálták meg, amit Isten adott. Szívből megutálták, vagyis az Urat. És ezért van az, hogy hirtelen jön az ítélet. Az ítélet, erről beszélgessünk, meg ez fontos dolog itt, én azt gondolom, hogy Istennek nem csak szeretete van, hanem Istennek ítélete is van. És akkor, amikor ez bekövetkezik, akkor az a határ volt, hogy a népet már nem lehetett a gondolkodásában megjavítani, megfordítani. Isten soha nem türelmetlen. Ő nem türelmetlenül cselekszik. Mi emberek igen, indulatból, vagy emberi gondolkodásból. Isten mindig igazságosan cselekszik. És ezért engedi meg a mérges kígyókat, vagy tüzes kígyókat, mert ezek az emberek nem csak türelmetlenek voltak, nem csak zúgolódtak, hanem gyakorlatilag a szívük egy olyan fajta keménységet élt meg, hogy nem lehetett már megváltoztatni. És nyilvánvalóan ez fölveti nekünk mindig azt a kérdést, hogy mi soha nem mondhatjuk egy emberrel kapcsolatban, hogy lemondunk róla. Még akkor se, hogyha kőkeményen ellenáll az igének, és úgy látszik, hogy semmi nem tántoríthatja el az ateista gondolkodásától, mert tudjuk azt, beszéltünk már erről, hogy a fül, az Isten a fület úgy teremtette, hogy az érzékszerveink közül ez az, ami legutoljára eltűnik. És azok az emberek, akik esetleg látszólag már nincsenek tudatuknál, vagy mi nem gondoljuk, hogy hallanak, vagy érzékelnek, az az ember is még hallhat. Nem tudhatjuk mi ezt. És akkor is még lehet mondani, a haldoklóknak adott vigasz is megmentheti valakinek az életét az utolsó pillanatban is. És mi emberek nem mondhatjuk azt, hogy emberileg valaki menthetetlen. Isten ezt mindig tudja. Nekünk mindig, én úgy látom, mindig az a feladatunk, hogy az örömhírt hirdessük, Istennek a megmentő szándékát minden egyes esetben. Nem mondhatom ki valakire azt, hogy ő már teljesen elveszett. Én gondolhatom ezt, mert gondolja az ember, de Isten szemében még mindig ott van a lehetőség az utolsó pillanatig. Ezek a mérges vagy tüzes kígyók egyébként azért is fordítják így, hogy valószínűleg olyan marása lehetett, ami begyulladt, és a gyulladás érzete, hát az eleve égeti az embert, amikor valami gyulladás van, valami fájdalmat okoz, de azt mondják a írásmagyarázók, hogy olyan volt ez az égető, viszkető, csípő fájdalom, mintha tűz égette volna meg az embert, és ezért is fordítják így, hogy tüzes kígyók támadták meg őket, amelyek egyébként ott voltak korábban is, csak nyilvánvalóan nem történt ez. Szeretnék egy kicsit visszamenni az igében, mégpedig a Mózes második könyvéhez, csak egy igét, a 2 Mózes 16.2-t. 2 Mózes 16.2-t. Ebben azt olvassuk, tehát Mózes második könyve 16. fejezetének a második verse, és zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában, mert azt mondták nékik, Izrael fiai, bárcsak haltunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomba, amikor a húsos fazekat mellett ültünk, és jó lakásig estük a kenyeret. És azért hozták ki, hogy éhhalára ítél bennünket, stb. Ez volt az első lázadás. Amikor Isten kihozza őket igaz Egyiptomból, előtte olvasunk a Mózesnek a dicsőítő énekéről, átkelnek a tengeren, tehát óriási győzelmet aratnak. És úgy belegondoltam abba, hogy valahol ez egy törvényszerű dolog, hogy tudnilik az, hogy ilyen az emberi szív, és nem csak az izraeliták szíve volt ilyen, hanem a mi emberi szívünk is ilyen, hogy kemény. Hogy akkor, amikor valami nagy győzelem történik az életünkbe, akkor vagyunk mindig a legveszélyeztetebb helyzetben. Nem akkor, ha nehézségek vannak, hanem amikor győzelmek vannak. És amikor győzelmek vannak, itt is azt olvastuk előtte, hogy Izrael győzelmet aratott, fölbátorodtak. És akkor utána jön a kiábrándulás, a csüggedés. És ez legtöbbször azért van, mert az ember nem Istennek ad dicsőséget, nem Istent magasztalja azért, ami történt az életében, vagy körülötte, hanem saját magának. És ebből következik a depresszió, a csüggedés, az elkeseredés. És nagyon érdekes, hogy ez sokszor hívő embereknek a sajátja, nem hitetleneknek, hívő embereknek. akik hisznek, és utána nyilvánvalóan ennek vannak különböző fokozatai, nem véletlenül mondja azt a zsidókhoz írt levél, előttem volt ez a ige, a zsidók 12-15-ben ismerik a testvérek ezt az új szövetség igét, de elolvasom, tehát zsidók 12-15, ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzön. Hát ez biztos nincs az orvosi könyvekben, a keserűség, mint fertőző betegség, vagy legalábbis nem hiszem, hogy ennek ilyen testi magyarázata lehetne, de ennek bizony van egy komoly szellemi-lelki magyarázata, hogy a keserűség az fertőz. És azt mondja itt, hogy a keserűségnek a gyökere fel ne növekedjen. Igaz, akkor, amikor az ember keserű, vagy elkeseredik valami miatt, annak nagyon-nagyon erős lehet a pusztító ereje. És nyilván Isten mindig szeretne bennünket arra inteni, meg arra buzdítani, hogy ezt ne engedjük. Idejébe kell ennek határt szabni, hogy az ember a nehézségek közepette se keseredjék el, hanem ahogy olvassuk éppen a 12. fejezetben a zsidókhoz írt levél elején, igaz a zsidók 12.2-be, hogy nézzünk fel Jézusra, a hitnek a szerzőjére és beteljesítőjére. Tehát ne elkeseredni, hanem Jézusra felnézni. És itt még azért annyit szeretnék maradni ennél a gondolatnál, amiről már az előbb részben volt is szó, hogy ennek a népnek a szíve gyakorlatilag megérett az ítéletre. És azért engedi meg Isten a mérges kígyókat, nem azért, mert türelmetlen lenne. Isten soha nem türelmetlen. Hanem azért, mert felnövekedett olyan határig az életükbe, ahol már nem lehetett változtatni. Vannak egyébként írásmagyarázók, vagy olvastam olyan bibliai értelmezést, hogy tulajdonképpen az érckígyó esetében volt az a utolsó nagy haláleset, amikor az idős nemzedék elment. Nem írja az ige pontosan, csak azt olvassuk, hogy sokan haltak meg. És akik maradtak, azok már javarészt a fiatalok voltak, akik már bementek Kánaánnak a földjére. Tehát az ilyen értelemben, mint egy ítélet is volt rájuk nézve. És úgy belegondoltam, elnézést kérek az idősebb testvérektől, ezért a mondatért, amit most mondani fogok, hogy sokszor az idős ember türelmetlen. Nem tudom, miért van ez, a fiatalabbak is türelmetlenek. Talán azért, mert egy idős ember úgy gondolja, hogy szeretné még azokat a dolgokat gyorsan megcsinálni. Én saját édesanyámnál látom, hogy nem az a baja, hogy azt mondja, szeretné megcsinálni, csak azt mondja, nincs hozzá ereje. Nincs, nem tudja úgy megcsinálni azt, amit szeretne, ahogy a régebben megtudta. Mondom, anyu, én se. Hát nem megy. Az embernek ezt tudomásul kell venni. És az idős nemzedék, amikor visszafordultak, megkerülték Edom országát, talán arra gondolhatott, ami igaz is volt, én nem tudom, hogy ők mennyire voltak ezzel tisztában, hogy nem fognak bemenni, tehát mindenki, hogy türelmetlenek lettek, hogy nem fogják meglátni. Hát most megint mennek ugyanoda, ahonnan jöttek. És ezért elfogja őket a kétségbeesés. Megkeserednek. Keményé válnak. És ezért jön Istennek az ítélete, hogy tudjuk nagyon jól, hogy a Bibliában Istennek a szeretete mellett mindig ott van az ítélete is. Tehát a kettőt nem lehet elválasztani egymástól, mert a bűnnek a következménye a halál. A bűn zsoldja a halál, azt mondja az ige, és nem lehet azzal hitegetni valakit, hogy egész életébe istentelenül ért, és ezért még kegyelmet fog kapni, és ezért örök élet lesz a része. Ez hazugság. Még akkor se, hogyha mondjuk valaki, akit szeretünk, aki közel áll hozzánk. És annak, ha nem is így, ahogyan én mondtam, talán most kicsit keményen, de nem szabad ezt mondani. Mert ez nem így van. Aki hisz az Úr Jézusban, annak van örök élete. Aki meg nem enged, az meg a halálba megy, a kárhozatba megy. Mert ezt mondja az ige, hogy az embernek meg kell alázkodnia az Úrnak a szeretete előtt, mert Isten sokkal jobban szeretett bennünket, hiszen ahogy itt beszélünk róla sokszor, hogy a fiát adta értünk, a legnagyobbat adta értünk, és nem fogad el más áldozatot. Egy-két igét szeretnék még ezzel kapcsolatban elolvasni, mégpedig a Zsoltárok könyvének a 78. Zsoltárból, ami úgy előttem volt, a 40. 41. verset, tulajdonképpen az egész Izraelnek a utazásáról, az útról szól, a vétkezésükről, az ígérgetésről, de azt írja itt Aszáf, a 78. Zsoltár 40. 41. versében: hányszor lázadtak ellene a pusztában, hányszor okoztak neki fájdalmat a sivatagban, sokszor kísértették Istent, megbántották Izraelnek a szentjét. Tehát itt a Zsoltáros arról beszél, hogy nyilván ezek fölhalmozódtak. És azért válik egyes ember reménytelenné, mert ha megkeményíti az ember a szívét, akkor egy idő után már nem is keresi, nem is találja a kimenekedést. Egész egyszerűen. Nem tudja megtalálni. Ez olyan, mint én emlékszem arra, hogy volt egy konkrét példát, hadd mondjak, a szomorú példa, a hajléktalan szállón még annak idején, amikor jártunk oda műsort adni, és volt egy ember, aki rendszeresen tönkretette az alkalmakat. Közbe beszélt, közbe kiállt, énekelt, de olyan furcsa volt a viselkedés, állandóan el kellett hallgattatni. És egyik alkalommal mentünk, már nem volt ott. És mondták, hogy annyira berugott, hogy amikor részegen jött haza, akkor elütötte egy autó, mert a hajléktalan szálló Likócson, az kint van egy ilyen erdő szélen, és ott van egy, legalábbis akkor még egy ilyen kivilágítatlan rész volt, nem volt bicikliút, és elütötte egy autó. Tehát ezt nem kívánja neki az ember, de ott, abban a helyzetben meghallgathatta volna a jó hírt, és nem kellett. És nyilvánvalóan az elutasításnak mindig következménye van. És még egy igét szeretnék az Új Szövetségből, amit már olvastunk, a Korintusi levélből, az 1 Korintus 10.9-et elolvasni, ami a pusztai vándorlásra utal szintén, tehát 1 Korintus 10.9, így szól az ige, még az 5. verset is hadd olvassam el, de többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában, ez az 5. vers és a 9. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülünk némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. Érdekes itt ez a kifejezés, igaz, amit használ, azt mondja, hogy kísérteni Krisztust. Ami, én ezt úgy értettem, ezt a kifejezést, hogy amikor az ember teljes mértékben kétségbe vonja Istennek az ígéreteit, teljes mértékben megtagadja. Tehát amikor ellenállhatatlanul olyanná lesz az emberi gondolkodás, hogy mondjuk, mondom ezt, mi emberek sokszor azért nem látjuk, csak érzékeljük valamilyen szinten, hogy nem csak Istennek az ajándékait tagadja meg valaki, hanem magát, az Urat. És azért súlyosabb ez, igaz, az Ószövetséggel szemben az Új Szövetség, hogy azt a Krisztust, aki véresen megalázva, megkínozva halt meg, ő érte, aki megtagadja. Tehát azért nagyon fájdalmas ez, vagy azért nagyon érthetetlen, vagy szomorú, hogy valaki így gondolkodik. És érdekes az, ahogy itt olvassuk tovább, a nép Mózeshez, Istenhez fordul, holott korábban ellene fordultak. Ellene fordultak, Isten ellen is, de Mózes ellen is, és azt mondja, hogy vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz. És Mózesnek ez a tette, mint nagyon sokszor beszéltünk már arról, hogy az Úr Jézusra utal, hogy támadták, bántották, ütötték, és mégis azokért könyörgött, akik őt el akarták veszíteni. Tehát ez mindenképpen tanulság volt többek között az én számomra is, hogy az ember ne azokat a sebeket, vagy ne azokat a fájdalmakat, nehézségeket, bántásokat, igazságtalanságokat nézze, amelyeket kapunk a mindennapokban. Az azért van, mert Krisztust követjük. Nagyon sokszor ezért van, hanem inkább örüljünk ennek. Persze per pillanat nem örül neki az ember, azért, ha őszinték vagyunk, hanem rosszul esik, kellemetlen, fáj. De annak ellenére mégis azt mondja itt az ige, hogy Mózes ellen szóltak, mégis Mózeshez mennek, mert ő volt a közbenjáró, mint ahogy nekünk az Úr Jézus a közbenjáró. És akkor itt tudjuk, ismerjük ezt a részt, hogy Mózesnek azt mondja az Úr, hogy építsen, csináljon, készítsen egy részkígyót, egy rudra vagy egy póznára tűzve, nyilván azért, hogy fel tudja emelni, hogy ez láthatóvá váljék, és aki ránéz az átszegezett kígyóra, tehát ami már halott, ami nyilván részből vagy valami érzből készült, az, ha ránéz a kígyóra, akkor meg fog menekülni. Érdekes az, hogy itt az ige azt mondja, hogy nem rápillant, hanem ránéz. És úgy eszembe jutott, hogy ez olyan, mint amikor az ember a kiútat keresi, a megmenekülést keresi, akkor nem csak egy pillanatra néz fel. És a keresztre se egy pillanatra nézünk fel, hanem ott marad a tekintetünk, ott marad a figyelmünk. Azért, mert amikor ez olyan, mint amikor ránéz valaki valakire, egy pillanat múlva elveszük a tekintetünket, de ha valamit üzenni szeretnénk, vagy valamit mondani neki, akkor azért ott marad a szemünk azon az emberen, mert megmarad a kontaktus. És amikor megmarad az Úr Jézus Krisztus keresztjével ez a fajta kapcsolat, az azt jelenti, hogy a szívünk is akarja. Nem csak a pillanatunk. Tehát a szemével az ember sok mindent megnéz, de az egyik pillanatról a másik pillanatra arrébb ugrik a szem, mert akkor nézzük a többi dolgot is. De amikor a keresztre nézünk, amikor ránéznek, azt mondja, hogy nézzenek rá, akkor engedelmeskedniük kellett Isten szavának, mert Isten ezt mondta, hogy nézzenek fel. Ez egy engedelmességi lépés volt, és egy hitbeli lépés volt. El kellett hinni, hogy az segíteni fog nekik. Mert racionálisan nézve, bocsánat, hogy így mondom, teljesen értelmetlen volt. Hát egy részkígyót felszögeznek, az nem fog segíteni. Na most így gondolkodik, nagyon jól tudjuk, nagyon sok hitetlen ember is. Hogy hát miért segítene egy kereszt? Egy fára szögezett ember. Most mindegy, hogy hívják. Hát nem így van. Egy fára szögezett ember nem tud segíteni. De Krisztus, akit keresztfára szögeztek, őt igen. Tehát, mert ő feltámad, és ő Istennek a fia volt, ő tud segíteni. És ezért van az, hogy aki ránéz, az megmenekül. Isten nem viszi el a kígyókat. Tehát nem azt mondja ott az ige, hogy akit megmart. Tehát nagyon sokan voltak valószínű, akiket ott még megmart a kígyó. Vagyis a szabadítást Isten mindig az ítéletben mutatja meg. Tehát nekem ezt újra fontos volt megérteni, hogy tulajdonképpen ugyanez van az Úr Jézus Krisztus keresztjében is. Hogy az egyik oldalon ott van az ítélet, mert Isten igaz nem vállal a bűnnel közösséget. Még akkor sem, ha egyszülött fiáról van szó. Mert nem vállal, mert Isten szent. A másik oldalon, igaz, a halálban, viszont nekünk ott van a megmenekülésünk. Mert Isten fia, az Úr Jézus Krisztus a bűneinket, a bűneimet vette magára. És ez a szeretet. És ez a két pont, vagy ez a részkígyóban jelenik meg, mint előkép, hogy ott van az ítélet, mert ott volt Istennek az ítélete, de ott van ugyanakkor a szabadítás is. A kereszten is ott van mindig az ítélet, talán ezt nem akarják az emberek elfogadni, a bűntől nem akar az ember szabadulni, mert megmenekülni szeretne, csak a bűneit nem hajlandó odaadni, és ezért nem kell. És ott van ugyanakkor pedig a szabadítás Jézusnak a megmenekítésében, a megmenekülésben. Ismerjük, hogy ezzel több ige is foglalkozik, de a legjellemzőbb, amire az Úr Jézus utal, a János 3:14, 14-től olvasom, 14-15, tulajdonképpen ez a két vers. Azt mondja János evangéliuma harmadik fejezet, amikor Nikodémussal beszél az Úr Jézus, 14-15 vers. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Tehát ez az ige, tudjuk, hogy pont erről beszél, hogy ami összekapcsolja a részkígyó történetével azt, amiről itt az Úr Jézus beszél, az pontosan ez, hogy aki hisz a felszegezett Úr Jézus Krisztusban, az ő megmenekítő erejében az üdvözöl, annak üdvössége van, és hát ezután olvassuk azt, amit ismernek a testvérek, ezt a aranyigét, igaz, vagy az evangéliumot, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez ennek az üzenete is, vagy legalábbis számomra ennek az igerésznek, ez volt a egyik legfontosabb üzenete, hogy aki rátekintett, az megmenekült. Az megmenekült. Ha megmarta is a kígyó, annak ellenére megszabadulhatott és életben maradhatott. És hát erre mondják azt, amit az előbb már említettem, hogy egyesek azt vélik, hogy a hitetlenség, a keserűség miatt nagyon sokan meghaltak itt még a részkígyó történeténél, mert nem hitték el, hogy Isten meg tudja őket menteni, Isten meg tudja őket szabadítani. És hát ismerjük ennek a történetnek a ilyen értelembe vett nem is folytatása talán, hanem az, hogy hosszabb idő múlva egy jó dolog is lehet negatív, vagy válhat negatívvá, mert Ezékiás király uralkodása idejében a 2 királyok 18.4-ben azt olvassuk, 2 királyok 18.4, hogy ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törte a részkígyót, amelyet Mózes készített. Mert Izrael fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak, Nekustánnak, többféle fordítás van, nevezték. Tehát az, hogy a részkígyó, vagy az Úr Jézusnak a keresztje, igaz, itt ebben az esetben racionálisan nézve nem ad megoldást, de hittel rátekintve a keresztre, az mindig megmenekülést ad az ember számára. A megmenekülésünk egyetlen lehetősége most is ez. És én azt gondolom, hogy ez mindaddig úgy lesz, amíg az Úr Jézus vissza nem jön. Nincs más mód. Az ember hiába erőlködik, semmi lehetősége nincs arra, hogy az életét jelentősen meg tudja változtatni, vagy gyökeresen megváltozik valakinek az élete, viszont az biztos, hogyha az ember a keresztre tekint, ha az Úr Jézusban bizakodunk, ha hiszünk Jézus megváltó erejének a valóságában, mert ő tényleg megmenekített bennünket, megszabadított bennünket, a bűnt legyőzte, akkor mi is megmenekülünk. És ez az egyetlen lehetőség, ezt nagyon jól tudják a testvérek, és hát ebből a részkígyóból is tulajdonképpen Izrael népe később bálványt csinált. Tehát sokat lehetne erről beszélni. Én nem gondolom azt, hogy bálvány lenne az, ha valaki keresztet visel a nyakába, vagy otthon kereszt van a szobába, vagy bármi ilyen, vagy ige van felírva. Én nem gondolom, hogy ennek ilyen szerepe lenne. Inkább, sokkal inkább az a lényeg, hogy mi van az embernek a szívébe. Az ember ránéz erre, ránéz egy olyan jelre, vagy szimbólumra, és az jut eszébe, hogy az Úr Jézus mit tett érte, akkor annak mindig segítő ereje van. Ha csak azért fordul az ember valami ilyenhez, hogy azt valamilyen módon imádja, nyilvánvalóan az értelmetlen, mert élő Istenünk van, élő Úrunk van, nem pedig ilyen értelemben a jelképeket kell túlzásba vinnünk. Aztán azt olvassuk itt tovább az igében, erről egy-két dolgot még szeretnék mondani, ezekről a győzelmekről, amikor Izrael tovább fordul, most már délről északra mennek. Tehát ennek is fontos szerepe van, igen nehéz terepen, mert ez a Moábita fennség, amiről itt ír a 10. verstől, több száz méteres szakadékok vannak, és igen nehéz terepen kellett menniük. És Isten ott is vizet ad nekik. Igaz? Az nem tudom pontosan azt, hogy amiről itt ír, itt többféle magyarázat van, hogy ezért arról van szó az Úr harcainak könyvében, Vahébról Szufában. Egyesek azt feltételezik, hogy voltak olyan történeti könyvek, amelyek részletesen leírták ezeket a harcokat, hogy mit kellett itt Izraelnek átélnie. Az biztos, hogy igen nagy nehézségek árán tulajdonképpen vizet találtak, kutat találtak, élővizet, és a keleti embernek a gondolkodásában, nem csak Izraelnek, hanem minden keleti népnek, akik ilyen sivatagos helyen éltek, benne van az, hogy ha kutat talál, akkor énekre fakad. Tehát vizet talál, életet talál, megmenekül. És hát nagyon jól tudjuk, hogy nekünk a kút, vagy nekem ez jut eszembe róla, hogy az élő víznek a forrása az igazi kút, az Úr Jézus Krisztus, és ennek örülhetünk, ezért hangzik itt egy ilyen dicsőítő rész, vagy egy dicsőítő ének. És utána, ahogy tovább olvassuk a 21. verstől, Szihonnak a legyőzése, Szihoníták, vagy Szihon neve tulajdonképpen a kánaánitáknak az egyik törzse volt. Ugyanaz történik, mint amikor Edomot kerülnék meg, hogy ugyanazt mondja itt Mózes nekik, hogy nem fognak letérni, nem fognak semmiféle akadályt gördíteni, engedjék át őket, és ugyanaz történik, hogy nem engedi át őket a király vagy a vezetőség. Ott Mózes 5. könyvében olvashatunk arról, hogy Isten megígérte nekik, hogy ezt a kezükbe adja. És ezért kezdenek el harcolni. Tehát ami különbözik az előző fejezetektől, hogy itt Istennek az ígéretének a tudatában lehet a nép, hogy harcoljatok ellenük. És ez nagyon fontos. Tehát nekem újra és újra fontos az, hogy tehát amikor problémáink vannak, nehézségeink vannak, akkor mindig Istenhez menjünk először az Úrhoz, és amilyen megoldást ad ő, azt kövessük. Ne pedig először döntsük el, hogy mit akarunk, és utána kérjük erre Istennek a megengedő erejét. Mert úgy nem megy előre az életünk. Csak úgy, hogyha először Istennel beszéljük meg, és ha ő arra azt mondja, hogy menjünk, csináljuk, akkor azon Istennek az áldása lesz. Nem feltétlenül pénzbeli siker. Tehát nem feltétlenül gazdagság, vagy pénzbeli siker, lehet, hogy éppen nehézség. De a nehézségek is edzenek bennünket, azért adatik a hívő ember számára a megpróbáltatás vagy a nehézség. És itt látjuk, hogy Szihon nem engedte át őket, megütköztek vele és legyőzték őket, és ennek a történetnek egyébként nem csak ez a szerepe, hanem a moábiták végig fogják kísérni Izraelnek az életét. Tehát akár Ézsaiás könyvében a 51. fejezetben, vagy a 15. fejezetben, de Jeremiás 48. fejezetében is olvashatunk erről, és végig az egész ószövetségi gondolkodásba, igaz, a moábiták ilyen értelemben Istennek vagy a Izraelnek az ellenségei voltak, és nem csak legyőzték őket, hanem azt olvassuk itt a 31. versben, hogy Izrael letelepedett. És ennek azért is van fontos szerepe, mert gyakorlatilag évtizedeken keresztül vándoroltak, és most egy picit megálltak. Tehát Isten megmutatja nekik a győzelmek közepette, hogy a letelepedésnek milyen áldásai lehetnek. Bocsánat a párhuzamért, de a magyarság életében is áldás volt, amikor letelepedtünk a Kárpát-medencébe. Ugye? Mert azért az, hogy mennyire áldás, meg mennyire nem, most én ebben nem akarok belemenni, de a harcoló nép az mindig kiszolgáltatottabb, mint egy letelepedett nép. És egy dolgot szeretnék itt mondani, ami nekem fontos volt, hogy később mondja Isten, hogy mindent pusztítsatok el, és tudjuk, hogy ebből komoly problémák vannak, amikor elrejtenek valamit. Itt Isten nem mondja nekik, hogy az állatokat is öljék meg. És én valószínűleg tartom azért, mert olyan nagy veszteségeik voltak a pusztai vándorlás során, hogy Isten meg akarta őket ezzel erősíteni. Például, amit felolvastam igerészt, ott, hogyha tovább olvastuk volna, ott azt olvastuk, vagy azt olvastam, amikor készültem, hogy a gyümölcsfákat ne vág ki, a többi fát vág ki, és abból készíts hadiszerszámot, de ami gyümölcsöt terem, azt ne vág ki. Mert az megélhetésére lesz. És valószínű, hogy az állatok is ilyen szempontból olyan nép voltak, akik vándoroltak évtizedeken keresztül, tehát a vagyon, azaz állattal mérhető volt. Valamelyik reggel olvastuk a Jób könyvét, hogy megáldott a Jóbot, és ott az állatokat sorolja föl, hogy mennyi szamára, stb. Stb. Tehát az jelentette az a vagyon, és az, hogy Izrael nem írtotta ki, nyilván az állatban nem vétek van, az állat nem tud vétkezni ilyen vonatkozásban, és Izraelnek meg kellett erősödnie anyagilag is, amikor elfoglalja a területet, ahhoz, hogy utána igaz meg tudja védeni azt az országot, erről olvasunk itt ezekben a részekben. És hát fontos az, hogy önbizalmat, bátorságot kaptak azzal, hogy egy kicsit idéglenesen, ha nem is teljesen, mert nem telepednek le, de megállhatnak, megpihenhetnek. Itt olvasunk olyan neveket, hogy két névről egy gondolatot. Az egyik, hogy elvesztél, itt a 29. versben Kemós népe. Ez a Kemós népe, ez a moábitáknak az istene volt. Tehát öröméneket énekelnek akkor, amikor legyőzik Szihonnak a népét. A másik pedig ez, hogy lőttük rájuk, elpusztult minden Hesbontól Dibónig. Ez abból a szempontból érdekes, hogy ez a Dibón 1868-ban találtak olyan emlékeket, amelyek arról szólnak, hogy több ezer évvel ezelőtt ott győzelmet arattak. Tehát tulajdonképpen ez megerősítette ennek a győzelemnek az erejét, meg a valóságát, a történészek, régészek, hogy nem mintha nekünk erre szükségünk lenne, de konkrétan erről a névről írják, hogy találtak olyan feljegyzéseket, amelyek pontosan erről a névről szólnak, vagy erről a győzelemről. És ugyanez történik Ógnál is, igaz, hogy birtokba veszik ezt a területet, Gileádnak ezt a részét, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy tökéletes győzelmet aratnak. Tehát azt mondja itt az ige a végén, hogy senki sem tudott elmenekülni közülük. Senki. Tehát teljes győzelmet tudtak aratni. És talán abból a szempontból is fontos, vagy lényeges ez a rész, hogy a győzelemnek itt legalábbis én azt láttam, hogy egyfajta fokozatát láthatjuk ebben a fejezetben. Hogy kisebb győzelem, nagyobb győzelem, teljes győzelem. És hát az lenne jó, hogyha a mi hívő életünkben is ilyen lenne, vagy a hívő életünk ilyen lehetne, ahogyan énekeljük, hogy teljes lett a győzedelme az Úr Jézus Krisztusnak az életünkbe, hogy ez a győzelem, ez egyre fokozódna, egyre ki tudna teljesedni az életünkben. Itt még eszembe jutott a 22. Zsoltár, a Básánnak a bikái, ugye emlékeznek rá, először gondolkodtam, hogy hol lehet ez az igerész, a 22. Zsoltár 13. verse, ahol az Úr Jézus arról énekel, vagy arról beszél a szenvedése közepette, hogy körülvették őt Básánnak a bivajai, vagy Básánnak a bikái, ez utal itt erre. De mondtam, hogy a 5. fejezetben itt a szihoníták meg a Básán királyának a legyőzéséről ott lesz egy-egy fejezete, ezzel még fogunk foglalkozni, vagy vissza fog ez itt térni. Tehát ami fontos volt nekem ebben a részben, hogy az Úr Jézussal győzelmet tud aratni a mi életünk, és ha Jézusnak a keresztjére nézünk folyamatosan, nem csak rápillantunk, az is jó, az is segít. De igazából nekünk, én azt látom magam életében, hogy folyamatosan arra van szükségünk, hogy az Úr Jézus keresztjéhez meneküljünk, és nézzünk rá, és ő tud győzelmet adni, és erőt adni az életünkben, a mindennapokban. Amen.